Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Nagy vagy Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a te hatalmad, és bölcsességednek nincs határa. Dicséretedre sóvárog az ember, és az ember rádöbben, a te fényedben, a te közellétedben, a maga halandó voltára. Ilyenkor szemügyre vesszük bűneinket. Uram, tudjuk, hogy a kevélyeknek ellenállsz, az alázatos szívőket magadhoz engeded. Ezért dicsérünk téged, ezért kívánkozik dicséretedre az ember, a mi lelkünk, teremtésednek kicsiny paránya. Te ébresz föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg, Uram. Szentlélek, Úristen, szállj le mireánk, világosítsd meg szívünket és elménket, és tedd élővé, hatóvá bennünk a te ígédet. Amen. Istennek igéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom a Királyok első könyvének 19. fejezetéből, az első verstől a 13. versig terjedő ige szakaszból. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezábel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a judai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd feled való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgalkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. Tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejárata előtt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott bibliai ige szakasznak a második fele egy barlangban játszódik. Bizonyára már mindannyian voltunk barlangban. Olyan a barlangba bemenni, mintha az ember egy másik világba kerülne. Lehet, hogy csak pár méter, 10-20 métert megy befelé, de teljesen megváltozik az érzékelése. Sötét van ugyanis, nyírkos, télen meleg, nyáron hűvös a barlangban. Nincs élet, illetve nagyon kezdetleges életformák vannak csak a barlangban. Minden mellett a fizikai tapasztaláson túl a barlang az emberiségnek egy egyetemes szimbóluma, amely nagyon sokszor jelenti az önmagunkba szállást, saját belső világunk, saját mélységeinkbe való leszállást, és jelenti a találkozást saját mélységeinkkel, vagy ahogy egy híres pszichológus mondta, saját ősvalónkkal. E szempontból különösen fontos, hogy Illés története is egy barlangba játszódik. Egy barlangba játszódik, és egyre inkább értjük a történetet, hiszen Illés visszahúzódik, mondhatni, depresszióba esik, meg akar halni. Meg akar halni, és az útja elvezet egy barlangig. Illés próféta ezelőtt a barlangba menetel előtt az Úrért küzdött. Tudjuk jól, hogy ezt a történetet megelőzi a Kármel hegyi istenítélet, és tulajdonképpen arról szólt Illésnek a küldetése, hogy az egész ország bálványimádó lett, mondhatni azt, hogy a közhangulat a bálványimádás volt, hogyha egy közvéleménykutató cég felmérést végzett volna, akkor minden bizonnyal Izraelnek 90-95% a bálványimádó lett volna. Egy ilyen társadalmi helyzetben áll ki Illés az Úr mellett. És egy hatalmas jelet kap Istentől, és a Kármel hegyén bálvány profétákat mai gondolatunkkal eléggé elítélhető módon lekaszabolja. Azonban a bálvány kultuszt propagáló királynő nem hagyja ezt annyiba, és üzen Illésnek, amelyet már olvastam is a történetbe, meg kell halnia. Ugyanaz lesz a sorsa. Ugyanolyan retorzióra számíthat. Nyilván a hatalmas küldetés súlya alatt, nyilván a fenyegetőző királyi üzenet miatt Illés megrémül, megijed és menekülésre fogja az útját. Illés nagyon elfárad. Mondhatni az, hogy halálosan kimerül. Halálosan kimerül, és tulajdonképpen a történetből világossá válik, hogy Illés azért ment ki a pusztába, hogy ott szépen lefeküdjön és meghaljon. Ez egy passzív öngyilkosság lett volna a részéről. Azonban a történetben az a csodálatos, hogy megjelenik egy angyal. Egy angyal, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy küldött, Istennek a hírnöke. Megjelenik, és ez jelzi számunkra, hogy Isten nem akarja ezt a dolgot annyiba hagyni. Sőt, respektálja, tiszteli és elismeri mindazt, amit Illés tett. Lehet, hogy abban az országban, az akkori Izraelben sehova nem tudott volna menekülni, mert mindenki feladta volna. De van valaki, aki mégis vele van. Nincsen Isten nélkül segítség, ahogy énekeltük. És az angyal képébe megjelenik az Úr, és erőt ad neki fizikálisan, ételt ad a szájába, bátorítja, mint egy beteg embernek kövönsült lángost kap. Aztán el kell induljon a Hóreb hegyéig. Különleges hely volt a Hóreb hegye, hiszen itt kapta meg a törvényt Izrael. Izrael hitének az egyik központi hegye. És itt megy be a barlangba, itt merül bele önmagába, önmaga gondolataiba, és itt jelenik meg neki az Úristen. Nagyon érdekes, hogy különböző természeti jelenségek képében jelenik meg. Gondolhatjuk azt, hogy talán ez lett volna Illés számára a megoldás. Lehet, hogy szíve mélyén ezt kívánta volna, hogy mint pusztító szél, mint földrengés, mint tűzvész, mint katasztrófa, jelenjen meg az Isten, és pusztítsa el a bálványimádókat. Pusztítsa el azokat, akik Illést üldözik, akik az Úrnak a hitét üldözik. Igen, sokan így képzeljük el Istent, mint aki igazságot tesz, de azonnal. Pusztuljon el mindenki, aki nem úgy gondolkozik, ahogy én gondolkozom. Ősi kísértése ez az embernek. Ahogy az Úr elmegy Illés előtt, ilyen jelenségek vannak, de a Királyok könyve nagyon nyomatékosan mondja, hogy egyik jelenségben sem volt benne az Isten. Azt fogalmazhatjuk meg tovább gondolva a Szentírás üzenetét, hogy Isten lényege nem ezekben a jelenségekben rejlik. Nem a szélviharban, nem a földrengésben, nem a tűzben, nem azokban a borzasztó jelenségekben, tragédiákban, katasztrófákban, amelyek gyakran megállítanak bennünket és elgondolkoztatnak. Isten elsősorban Illés történetében is, és a mi életünkben is egy halk és szelíd hangban jelenik meg. Ez az első, és ez a legfontosabb. Gyönyörűen fejezi ki a Károli fordítás, amely így fogalmaz. Egy lassú és vékony szó hallaték. Egy nagyon-nagyon halk hang, amelyet talán a barlang csendje, vagy a hegycsúcsnak a csendje tesz hallhatóvá egyedül. És ezek után majd folytatódik a történet, Illés lemegy a hegyről, és újabb küldetése lesz, kijelöli az utódját, és utána valóban eltávozhat. Nem is akármilyen módon, Énokhoz hasonlóan az Úr magához veszi, nem hal meg. Ez tehát a történetnek az üzenete, és nyilvánvaló, hogy fontos számunkra, hogy mi megtaláljuk, hogy a mi életünk, a mi problémáink, a mi hitharcaink milyen párhuzamosságot mutatnak ezzel a történettel, és keressük Istennek az üzenetét, hogy vajon a mi életünkbe hogyan értelmezhető ez a történet. Az első fontos kérdés, amit fel kell tennünk, hogy nekünk van-e harcunk? Van-e harcunk, hitharcunk? Nyilvánvaló, hogy egyikünk sem áll ki egy-egy köztérre, és nem hívja Isten ítéletre azokat az embereket, akik esetleg a bálványimádást propagálják a mai világban. Úgy gondolom, hogy a Dili házba be is csuknák egyből. De abban is biztos vagyok, hogy mindannyian legbelül megéljük ezeket a harcokat, amelyeket Illés megélt. Bálványimádás, beleolvadás a tömegbe, a közízlésbe, beleolvadás abba a pusztuló tendenciába, amely azt mondja, hogy ne higgyél, ne nézz felfelé, ne foglalkozz lelki dolgokkal, foglalkozz csak az anyagi dolgokkal, foglalkozz azokkal a dolgokkal, amelyek rólad szólnak, nem kell egy közösségért áldozatot vállalni, hiszen Illés ezt nem önmaga miatt tette, hanem az egész országért tette, Izrael népéért tette, hogy megtalálják Istent. És nem az volt a cél, hogy vérengzést rendezzen, hanem az, hogy visszatérítse őket a helyes hitnek az útjára. Vajon nekünk vannak-e ilyen harcaink belül? Vajon a hit harcát harcoljuk-e? Úgy gondolom, hogy valamilyen szinten mindannyian megharcolunk ilyen harcokat, valamilyen szinten előrelépünk, és talán ezek nélkül, a harcok nélkül nem tudnánk megállni. És abban is biztos vagyok, hogy mindannyiunknak vannak olyan pillanataink, amikor elfáradunk. Mondhatnám azt, hogy halálosan elfáradunk. Akkor tud az ember halálosan elfáradni, hogyha csak a saját erejére támaszkodik, hogyha felülről nem kéri el az erőt. És talán ez lehetett Illésnek is a problémája. Elfáradunk, és kimondva vagy kimondatlanul mi is lefekszünk egy rekettye bokor alá, és hagyjuk az eseményeket, hadd menjenek a maguk útján, és nem törődünk már, nincs lelkesedésünk. Ilyen élethelyzetben szólíthat meg Isten, és megszólít, hogyha nyitottak vagyunk rá. És csodálatos Isten élményben lehet részünk. Ugyanis nagyon sokszor különös, hogy az ember akkor nyer megszólítást, amikor már legalul van, amikor már a legnagyobb mélységben van. Akkor jelenik meg neki Isten, amikor nem is várná, amikor már feladja a küzdelmet, amikor azt mondja, hogy eddig és ne tovább, én már nem tudok semmit tenni. És ekkor jelenik meg az angyal. Megjelenik az angyal, és fizikálisan erőt ad Illésnek, nem is akármilyen módon, csodálatos eledelt kap Illés, 40 napig megy a pusztába, és elér az Isten kinyilatkoztatás helyszínére. És ott a csöndben, a halk és szelíd hangban meglátja az Istent. Ilyen útra hívogat bennünket az Úr. Ilyen erő feltöltekező, erővel való megtöltekezés útjára. Mert ha csak a saját erőnkre támaszkodnánk, akkor lehet, hogy bizonyos dolgokat fel tudnánk építeni, és biztos vagyok benne, hogy fel is építünk bizonyos dolgokat, életünket, karrierünket, házunkat, anyagi egzisztenciánkat. Azonban ahhoz, hogy sokkal több erőnk legyen, ahhoz, hogy igazán lényeges és fontos dolgokat tegyünk, ahhoz, hogy a hit harcában meg tudjunk állni, nem elég a saját erőnk. És nem elég a forgatag, és nem elég a zsivaj, hanem csönd kell. Csöndbe kell maradnunk, és halljuk meg a halk és szelíd hangot. Persze vannak olyan megoldási képletek, amelyeket talán Illés is elgondolt és gyakorolt, hogy az Úr ereje ne belém jöjjön, hanem sújtson le másra. Nagyon sok keresztény ember így próbálja kompenzálni mindazt a hiányosságot és félelmet és hitbizonytalanságot, amely az ő szívében van. Megítélni a másikat, Isten sújtson le a bűnösre. Teljesen tévút, teljesen az inkvizíció és a mágiák útja ez. Nekünk a legfontosabb dolgunk Illéshez hasonlóan elcsendesedni. Elcsendesedni akkor, amikor hangosan kiáltanánk másra. Elcsendesedni akkor, amikor talán Isten felé kiáltanánk ostromló szavakkal. Hogyha el tudunk csendesedni, akkor kiváltságos élményben lehet részünk. Megszólal az a valaki, aki bár tudna okozni pusztító szelet, aki tudna okozni földrengést, tudjuk jól a Bibliában számtalan ilyen történet van, Sodoma és Gomora lerombolása, a niniveiek megfenyegetése, és még egyéb történetek, amelyben Isten megmutatta, hogy hát végső esetben ez történik, de alapvetően az ő lényege nem ebben rejlik. Abban rejlik, hogy halkan és szelíden megszólít bennünket. Nem rángat, nem cibál, nem ordít, hanem halkan és szelíden szól hozzánk. Maradjunk csendben, és figyeljünk az ő szavára. Figyeljünk az ő szavára, amely szó nem egyszerűen emberi szó, hanem olyan szó, amelynek hatása van a mi életünkre. A héber ige szó eredetiben jelenti a beszédet, de jelent cselekvést is. Több helyen leírja a Szentírás, hogy az Isten szava olyan szó, amely cselekszik is. Ezért lehetséges az, hogy ha valaki meghallja az ő szavát, az igéjét, akkor annak változások indulnak be az életébe. Az Isten cselekedni kezd. Az ő igéje cselekedni kezd az életembe. És ki lábalok és ki kecmergek azokból a mélypontokból, azokból az erőtlen, halni vágyó állapotokból, amelybe nagy fáradtság révén belejutottam. Így adjon Isten mindannyiunknak csendességet, így adjon küzdelmeinkbe, harcainkba szünetet, és így töltsön fel erővel, hogy mindvégig ki tudjunk tartani, és tudjunk célirányosan előre menni az ő országa felé, az örök élet felé. Legyen így. Amen. Urunk, mi nem tudjuk azt, amit kérnünk kell, úgy kérni, ahogyan kell. Szentlélek Úristen, a Te magad esedez értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Hálát adunk, Urunk, a Te igédért, melyben szóltál most is hozzánk. Köszönjük a csendet, köszönjük a szabadból áradó jóságot és szeretetet. Köszönjük, hogy vigasztalást és erőt adsz nekünk. De köszönjük, hogy igéd leleplezte vétkeinket, és megfeddett bennünket. Könyörgünk nem csak magunkért, hanem gyülekezetünkért. Kérünk, gyűjtsd össze időről időre a Te népedet. És add, hogy a hallott igének gyümölcseit is teremhessük. Ne csak templomos és vasárnapi keresztjének legyünk, hanem a mindennapi életben is tudjunk életünkkel bizonyságot tenni rólad. Így könyörgünk az egész Anyaszentegyházért, ad, hogy hitelesen tudjuk képviselni mindazt, amit Te ránk bíztál. Könyörgünk hozzád a szenvedőkért, a betegekért. Könyörgünk az idősekért, a magányosokért, a gyászolókért és a haldoklókért. A súlyos betegek mellett vírasztókért, az éhező és elesett emberekért, könyörülj rajtunk, Urunk. Légy segítségül azoknak, akik kísértések között élnek, akik elvesztették hitüket és reménységüket. Gyógyítsd meg a lelki betegeket. Békítsd meg a békétlen házastársakat, fele barátokat és munkatársakat. Irgalmaz azoknak, akik elvesztették életük célját és értelmét. Tartsd meg és szabadítsd meg őket, adj ismét értelmet és célt életüknek, ajándékozz meg őket a te békességeddel és örömeddel. Eserezünk gyermekeinkért, ifjúságunkért, vezesd őket a te utadon, magad légy az út. Könyörgünk a fiatal házasokért, szülőkért, add, hogy érezzék és tapasztalják meg, hogy az Úrnak öröksége a fiak és az anyamíg gyümölcse jutalom. Köszönjük neked azokat, akik legközelebb állnak hozzánk. Családunkat, barátainkat, könyörgünk értük, őrizd meg őket, tarts meg bennünket együtt a te szövetségedben. Áld meg és őrizd meg hazánkat és népünket. Adj bölcsességet azoknak, akikre e nép vezetését bíztad, és áld meg felelős munkájukat. Adj békét az egész földön, hogy minden nép és minden ember békében és egyetértésben élhessen. Ami Urunk Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.